Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A mai nap egy olyan témáról szeretnék nektek beszélni, amit szintén ti kértetek január elején, és körülbelül a 30 témánk volt, és abból a negyedik legnépszerűbb téma volt az, amiről ma fogunk beszélni, ez pedig nem más, mint a bölcsesség. Szóval meg fogjuk nézni, mit mond a Biblia bölcsességről, és örülök, hogy van bennetek egy vágy, hogy szeretnétek a bölcsességről tanulni. Ahhoz, hogy az életben jó döntéseket hozzunk, bölcsességre van szükségünk. Igaz? És előző évben, egy évvel ezelőtt pont volt szó a gyülekezetben erről a témáról, hogyan hozzunk bölcs döntéseket, 6 lépésben. És bátorítalak, hogy keresd meg ezt az üzenetet, ott van a jegyzet is, hallgasd vissza. Egy nagyon gyakorlatias üzenet volt arról, hogy hogyan tudunk jó döntéseket hozni, akár kis döntésekben, vagy nagy döntések előtt állsz, nyugodtan csekkold le ezt a 6 lépést, nagyon gyakorlatias módon. Szóval bátorítalak benneteket, kkl.hu a tanítások menüpont alatt megtaláljátok, de ma ugye a bölcsességről fogunk beszélni, és az első kérdés igazából, ami felmerült bennem, az az, hogy hova futunk bölcsességért. Miből merítünk bölcsességet? Mi keresztények hova futunk bölcsességért? Dalai Lámához? Krisnához? Motivációs tréningekhez? Facebook idézetekhez? A Google-hoz futunk kérdéseinkkel bölcsességet meríteni, vagy internetes cikkekből? Vagy Isten igéből merítjük a bölcsességünket? Mi, mint keresztények? Tudjátok, Isten igéje gyakorlatias, és Isten igében megvan minden kérdésedre a válasz. Isten igéje volt az, ami az én életemet sikeressé tette. Isten igéje az, ami képes a te életedet is sikeressé tenni, és minden területen, minden kérdésen, akár a párválasztással kapcsolatban, a gyerekneveléstől kezdve pénzügyek, minden területen vannak bölcs tanácsai a Bibliának. Csak meg kell találnunk ezt a Bibliába, a Szent Szellemen keresztül értelmeznünk kell, meg kell értenünk. De ez fontos, hogy tanulmányozzuk Isten igét. Fontos, hogy legyen bennünk a Szent Szellem, hogy kijelentse a dolgokat. Tudjátok, egyszer Zsani mondta, hogy felolvast az igét, hogy ne csak lássuk az igét, de meg is értsük. Ne csak halljuk, de tudjuk értelmezni, hogy megértsük, hogy mit jelent, és ehhez szükségünk van a Szent Szellemre, szóval csak bátorítalak, hogy kezdjétek el tanulmányozni Isten igéjét, kezdjétek el elmélkedni róla. A honlapunkon kiraktunk egy kis segítséget, hogyan elmélkedj Isten igéjén, hogyan olvasd a Bibliát. Szóval ne csak így belevágj, és csak úgy elkezd olvasni, hanem vannak eszközök, vannak segítségetek, hogy hogyan tudod értelmezni ezt. És még egy dologra bátorítalak, ez pedig az, hogy saját magadért kezd el olvasni Isten igét. Ne azért, mert a pásztorod megkért, ne azért, mert a házi csoport vendéglátód megkért, nem azért, mert az anyukád azt mondta, hogy kéne olvasnod a Bibliát, vagy az apukád, hanem azért, mert te megértetted, hogy neked szükséged van erre, és saját magad miatt kezded el olvasni. Azért, mert te akarsz bölcsességet szerezni Isten igéből. A Bibliában van egy könyv, a példabeszédek könyve, amit a világ leggazdagabb embere írt gyakorlatilag. Ezt az embert pedig úgy hívják, hogy Salamon király. Nem tudom, hallottatok-e már Salamon királyról. Ő volt a valaha élt leggazdagabb ember, a legsikeresebb ember, és a példabeszédek könyve tele van az ő bölcsességeivel. Ő egy istenfélő ember volt. És csak szeretnék pár gondolatot mondani róla, de mielőtt ezt megnézzük, csak utána néztem a neten, ma élő leggazdagabb ember, Jeff Bezos, aki az Amazon alapítója, 145 milliárd dollárral ő a leggazdagabb ember ma a világon. Na most, hogyha összehasonlítjuk Salamon gazdagságával, akkor ő is így eltörpül mellette, ugyanis mai átszámítás, ma mai pénznek megfelelően Salamon királynak 1000 milliárd dollár vagyona lenne ma. 1000 milliárd és dollárban. Úristen, tehát hogy ez hihetetlen. Isten ennyire megáldotta őt, és nem véletlenül. Hadd meséljem el az ő történetét. Salamon király Krisztus előtt 974-ben került trónra, amikor 12 éves volt. Jól hallottátok, 12 éves volt. Nem tudom, hogy elgondolkoztam, hogy én mit csináltam 12 évesen. Szerintem legóztam. meg otthon építgettem dolgokat. Na mindegy. Szóval ő 12 évesen trónra került, és Isten megjelent neki, és felajánlotta, hogy bármit kér Istentől, Isten megadja neki. 12 évesen Salomon nem gazdagságot kért, nem hatalmat kért, nem tiszteletet kért, nem hírnevet kért. Tudjátok, mit kért? És nem ilyen palotákat, meg mit tudom, még lovakat, meg tevéket, meg játékokat, nem Lego készletet, hanem tudjátok, mit kért? Bölcsességet. Bölcsességet. Bölcsességet ahhoz, hogy tudja megfelelően vezetni Isten népét, a királyságot. És Istennek annyira megtetszett Salamonnak ez az önzetlensége, hogy eldöntötte, hogy Salamonnak nem csak bölcsességet fogadni, hanem meg fogja áldani az életem minden területén. És Salamont megáldotta gazdagsággal, megáldotta hírnévvel, megáldotta tisztelettel. Azt írja a Biblia, hogy tényleg rengeteg vagyona volt, de nem csak, hogy vagyona volt, de hogy más uralkodók jöttek Salamonhoz tanácsot kérni. Hihetetlen. És Isten megáldotta őt, és felülmúlta, és azt mondta neki, hogy nálad gazdagabb és tiszteletre méltóbb ember nem volt, és nem is lesz soha, és nem is fog élni, és ez be is igazolódott, mert azóta sincs senki, aki felülmúlta volna Salamon gazdagságát és Salamonnak a bölcsességét. Ő az, aki megírta a példabeszédek könyvét a Bibliában, és ez a könyv túlélt évezredeket, nemzedékeket, és hatással volt több ezer éven keresztül az egész világra, az ő írásai a szorgalomról, a munkáról, mindenféle bölcsességről. Szóval, de mégis lépjünk vissza az elejére a történetnek. Mi volt Salamon első számú imája? Hogy bölcsességet kért. Nem hatalmat, nem dicsőséget, nem pénzt, nem gazdagságot, nem dolgokat, hanem bölcsességet. És ez a kulcs. És itt kezdődik a bölcsesség. Ha szeretnél bölcsességet, bölcsességet kell kérned. Szeretnél bölcsességet, bölcsességet kell kérned Istentől. Ez kell, hogy legyen a szíved vágya. Szóval a bölcsesség egy vágyjal kezdődik. Egy szomjúsággal. Hogy Uram, szeretnék bölcsességet kérni tőled. Jakab 1.5 azt mondja, ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni, hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagy lelkűen és szemrehányás nélkül ad. Szóval azt mondja a Biblia, hogyha szükségünk van bölcsességre, kérjük Istentől. Hogyan tesszük ezt? Imádkozz bölcsességért. Imádkozz. Ne csak vágyj a bölcsességért. Kezdj el imádkozni ezért, ahogy Salamon is imádkozott Istenhez, és azt mondta, Uram, adj bölcsességet. Erre van szükségem, hogy hogyan tudjam vezetni az életemet. A kérdésem az az, hogy neked mi az első számú ima az életedbe? Mi az első számú imád? Uram, áld meg a házasságomat, Uram, áld meg a munkámat, áld meg a pénzügyeimet, áld meg a családomat, áld meg a szolgálatomat, vagy az az első számú imád, hogy Uram, adj bölcsességet, hogy jól tudjam vezetni a családomat, hogy jól tudjam vezetni a házasságomat, hogy jól tudjam vezetni a szolgálatomat, jól tudjak gondot viselni mindazokra a dolgokról, amiket kaptam tőled, amilyen felelősséget rám bíztál. Ugyanis Salamon pontosan tudta, hogy milyen felelősséget bízott rá Isten, és ezért bölcsességet kért. És lehet, hogy azt mondod, hogy hát, de én nem vagyok, rajtam nincs akkora felelősség, mint Salamonon. Isten neked is adott felelősséget, hogy vezesd az életedet. Bocsánat, mindig ilyenkor megy el a hangom. Szóval én most Istentől hangot kérek, hogy el tudjam mondani ezt az üzenetet. Szóval mindenkinek adott Isten felelősséget. Isten mindenkinek adott valamit, és ha ez az első számú ima az életedben, hogy Uram, adj bölcsességet, hogy tudjam vezetni az életem területeit, hogy mindazt, amit rám bíztál, a gyermekeimet, adj bölcsességet ehhez, Isten meg fogja adni, és még ennél többet is, és meg fogja áldani az életed különböző részeit. Amen. Szóval az első, hogyan szerzel bölcsességet, imádkozz bölcsességért, és a másik pedig olvasd Isten igéjét. Szeretnék nektek egy kihívást adni. Kezdjük el olvasni a példabeszédek könyvét a következő 30 napban. Kezdjük el holnap, hétfőn, és példabeszédek könyve, pont minden napra jut egy fejezet. Szóval minden nap egy fejezetet olvassunk el, és így végig fogunk érni egy hónap alatt a példabeszédek könyvén. Tényleg a példabeszédek könyve tele van bölcsességgel, tanácsokkal, mindenféle élethelyzetre nézve. Például miért fontos rossz társaságot kerülni, vagy a szorgalommal kapcsolatos tanácsok, pénzügyekkel, adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsok, munkával, hogyan kezeljük azokat az embereket, akik így bajt okoznak, bajt kevernek az életünkbe. Fantasztikus, nagyon bátorító. Család, házasságbeli dolgok. És leírja a következményeket is, tehát, hogy ha ezt az utat választod, ennek az útnak ez lesz a vége. Ha azt az utat választod, annak az útnak az lesz a vége. Ha ezen a kapun mész be, ez a kapu oda vezet. Ha azon a kapun mész be, az a kapu oda vezet. Nem tudom, voltatok-e már reptéren? Szerintem sokan voltatok, és tudjátok, hogy a reptereken is vannak különböző kapuk. És minden kapu egy géphez vezet, egy repülőgéphez vezet, és az a repülőgép pedig nek van egy desztinációja, mondjuk az egyik gép Londonba megy, a másik Párizsba megy, a harmadik Tokióba megy. A kapuk ugyanúgy néznek ki, viszont mindegyik más desztinációba megy. Más útvonalon megy. És ugyanígy van az életünk is, hogy rengeteg kapu van az életünkben, rengeteg ajtó van az életünkben. Mindegyik kapu, mindegyik ajtó egy egészen más élethez vezet. Más életet eredményez. Más irányba viszi el az életedet. Teljesen más irányba. Lehet, hogy bemész az egyik kapun, teljesen más életed lesz, és bemész azon a kapun, és akkor is egy teljesen más életed lesz. Szóval a Biblia beszél erről a Máté 7.13-ban a szűk kapuról és a széles kapuról. A keskeny útról és a széles útról. Szóval, 13. vers. A szűk kapun menjetek be, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba, halálba vezet, és sokan járnak rajta. Jézus két kapuról beszélt, amely két különböző célállomáshoz vezet. A keskeny út az életbe vezet, a széles út pedig a halálba vezet. Mik a kapuk? Mit jelent a kapu? A kapu lehetőségeket jelent. Lehetőségeket az életben. És amelyik kapun keresztül megyünk, ez fogja meghatározni, hol kötünk ki az életben. És néha ezek apró döntések. Néha apró döntések. Igent mondasz arra a lehetőségre, vagy nem? Nem mondasz igent arra a lehetőségre. Tehát ezek néha apró döntések. Emlékszem, gyerekkoromban volt kint a falunkon egy kép, vagy lehet, hogy a hittanórákon ott a teremben volt egy kép erről az igéről, a széles útról és a keskeny útról. Lehet, hogy ti is láttátok, vagy emlékeztek erre a képre. Hadd mondjam el, hogy ez a kép egy nagyon-nagyon rossz képet fest le a kereszténységről és Istennel való életről, én azt gondolom. Hadd magyarázzam el, miért. Mielőtt így megbotránkoztok rajtam. Ugyanis ez a kép ábrázol a széles utat, ahol mindenki így jól érzi magát, éli az életét, bulizik, jól érzi magát. Tehát egy ilyen boldog életet fest le, hogy mindenki olyan boldogan él a széles úton. Míg ott van a keskeny út, ami egy kicsit ilyen unalmas, ott egy-két ember járkál, de ilyen kis ösvények vannak. Tehát teljesen unalmasnak ábrázolja azt az életet, ami Istennek az útja. És tudjátok, pontosan ez a rossz ebbe a képbe, mert a keskeny utat egy ilyen unalmas útnak festi le, hogy majd a mennybe ott örülni fogunk, majd a mennybe élvezni fogunk az életünket, de addig meg így szenvedünk, stb. Stb. És ez a kép inkább azt mondja, hogy mit nem tehetsz meg, miről kell lemondanod, ahhoz, hogy keresztény legyél, vagy hogy Isten útjain jár, hogy milyen lemondásokkal jár Istennel való út, Istennel való élet. És hadd mondjam el, hogy nagyon sok ember pontosan ezért nem akar keresztény lenni. pontosan ezért nem akar elköteleződni Isten útjai felé, vagy ezért nem akar rálépni Isten útjaira. Sok ember hisz Istenben, de nagyon kevés, nagyon sok ember nem mer elköteleződni. Pontosan ezért, mert így látja az életet, így látja Istennek az útját, és így látja a világ útját, hogy a keresztény élet lemondásokkal jár. Mit nem tehetek meg? Ezt nem tehetem, azt nem tehetem, azt nem tehetem. Hadd mondjam el, a kereszténység nem arról szól, hogy mit nem tehetsz meg, hanem arról szól, hogy mire leszel képes Jézus Krisztus erején keresztül. Jézus Krisztus erején keresztül, hogy mekkorára nőhet ki az életed. És ez annyira fontos megértenünk, mert ez egy hamis gondolkozásmód Istenről, az ő útjairól. Szóval hadd mutassam meg, hogy ez az ige valójában hogy nézne ki egy képen. Így nézne ki. Rajzoltam egy kis, az a dekoráció. Szóval a lényeg, hogy itt van a széles kapu és a széles út, és itt van a keskeny kapu és a keskeny út. A Biblia nagyon sokszor, amikor a halálról beszél, akkor nem fizikai halálról beszél, hanem a jövőnk és a potenciálunk haláláról beszél. Isten terveinek a haláláról beszél. Szóval Isten nélküli élet lehet, hogy egy széles kapuval kezdődik, viszont ez azt jelenti, hogy ez az élet egy egyre szűkebb, beszűkülő élet lesz, ami végül a potenciálunk halálához vezet. Az Isten terveinek a halálához vezet az életünkbe. A jövőnk halálához vezet. Szélesen kezdődik. Úgy érezzük, hogy széles az élet, hogy bármi, egy csomó lehetőségünk van, csomó döntésünk van. De végül ez az élet beszűkül. Erről beszél a Biblia, itt nem feltétlenül csak a pokorról beszél, persze erről is beszél, de már itt az életben egy beszűkült életről beszél, és pontosan tudják azok, akik keresztül mennek ezen, hogy Isten nélkül az életünk beszűkül, egyre kisebb lesz, és egyre kisebb lesz, és én is megtapasztaltam ezt a saját életembe. Viszont amikor Isten útjaira rálépünk, lehet, hogy egy keskeny kapuval kezdődik, egy szűk kapuval, és úgy érezzük, hogy ez egy szűk dolog, de hadd mondjam el, hogy egyre jobban Isten kibontja ezt az életet, egyre nagyobb lesz az életed, egyre jobban kibontakozik a jövőd, Isten tervei az életedben. Egy izgalmas élet. Istennel való élet egyre táguló élet, Isten nélkül való élet pedig egy egyre szűkülő élet. Erről szól ez az ige. És a példabeszédek könyve 14-12 is pontosan erről beszél. Van olyan út, amely helyesnek látszik, végül mégis a halálba vezet. Szóval sokszor Isten nélküli élet egy olyan életnek tűnik, egy olyan kapunak tűnik, ami vonzóbb. Jobbnak tűnik, mint a másik. De nem ez lesz a helyes. Szóval Isten kapuja, Isten élet, ez a keskeny kapu nem egy rossz kapu, csak nem annyira feltűnő. Ez sokkal feltűnőbb. Ez nem annyira feltűnő, és nagyon sokszor Isten útjai nem annyira feltűnőek, de ott vannak, és mégis áldást hoznak az életünkbe. Nagyon sokszor ilyen csicsás kapuk vannak az életünkbe, amik így hivogatnak bennünket, hogy gyere be, jó lesz ez neked. És sokan választják a széles utat, mert ez jónak tűnik, de a végén álmaik és a lehetőségeik sosem valósulnak meg. Csalódnak. Cserben hagyja őket ez a dolog. Mert a sátán igazából nem akar nekünk jót. Az ellenség nem akar nekünk jót, csak csábít, de igazából utána ott hagy bennünket. És nem építi az életünket, hanem rombolja. Azt írja az ige, hogy az ellenség azért jött, hogy rombolja az életünket. Nem azért, hogy megáldja, csak úgy tűnik, mintha az elején meg akarná áldani minket. Szóval ne azt az utat válasszuk, ami jónak tűnik, hanem azt, amelyikről tudjuk, hogy helyes. Aztán a következő dolog, ami így eszembe jutott, hogy sokszor Isten nélkül való élet az egy ilyen könnyebb útnak néz ki. Könnyebb útnak tűnik. És Istennel való élet pedig ilyen nehezebb útnak tűnik. És nagyon sok ember egyébként sokszor az életben is így a könnyebb utat válassza. De hadd mondjam el, nincs olyan sikeres út, amely nem kezdődött volna valami nehézséggel. És most szeretnék mondani egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Isten útjai kis fájdalommal fognak kezdődni. mert a saját terveinket le kell raknunk, és meg kell aláznunk magunkat is, ez egy fájdalmas dolog, és meg kell feszítenünk az önzőségünket. De ez a fájdalom nem mérhető azzal a fájdalommal, amit a rossz döntéseink okoznak nekünk. Láttam embereket, akik óriási árat fizettek, azért, mert az elején egy pici fájdalmat nem tudtak elviselni az életükben. És egy pici fájdalmat nem voltak hajlandóak elviselni. De hadd mondjam el, hogy lehet, egy pici áldozatokkal jár az elején, viszont Isten megállt később. Jézus azt mondja, hogy az én terhem könnyű. Micsoda? Teher lehet könnyű? Ez nem egy ellentmondás, tehetnénk fel a kérdést. Az ige azt mondja Máté 11:30-ban, mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű. Jézus ezt mondja. Az az út, amire rálépünk, Isten útja, lehet, hogy egy picit nehéz, de csak az elején. Utána könnyebb lesz az élet. És ez a kulcs. Az elején egy picit fájni fog, de utána jó lesz, és áldás lesz. Hadd mondjak egy példát, csak gondolj bele. Az elején egy picit nehéz megbocsátani valakinek, igaz? Viszont ha nem bocsátunk meg, az a fájdalom, ami egész életünkben, az a keserűség, ami végigkísér minket, az a fájdalom sokkal nagyobb, mint hogyha az elején egy kis áldozatot hoztunk volna, és meghoztunk volna egy döntést, hogy megbocsátunk. Vagy ilyen például, lehet, hogy egy picit nehéz várni a szexel, például a házasságig. Igaz? Ez egy olyan dolog. De hadd mondjam el, hogy utána sokkal áldottabb lesz az életed, és a kapcsolatod a pároddal, és egy csomó fájdalomtól, és egy csomó szexuális diszfunkciótól mented meg magadat. Ez például egy ilyen példa erre az egészre. Isten útjaira. És ismerek embereket, akik sikerről sikerre élik az életüket. És ismerek embereket, akik krízisről krízisre élik az életüket, és egyik rossz kapcsolatból mennek a másik rossz kapcsolatba, az egyik pénzügyi nehézségből a másik pénzügyi nehézségbe, és tudjátok, miért történik ez velük? Azért, mert sosem törték meg ezt a kört. Sosem törték meg ezt a kört, és ugyanazokat hibákat követik el újból, és újból, és újból. Nagyon sokszor mondjuk a gyülekezetben azt, hogy háromféleképpen tanulunk az életben. A könnyű módon, a nehéz módon és a tragikus módon. Mi a könnyű mód? Az, amikor mások hibájából tanulunk. Ugye ez nekünk nem fáj, tanulunk mások hibájából, ez a legbölcsebb dolog. A második, a nehéz mód, amikor a saját hibánkból tanulunk. Ez nehéz, de legalább tanulunk a saját hibánkból. És mi a tragikus mód? Amikor a saját hibánkból sem tanulunk. Tudjátok, mi a különbség egy bölcsember és egy ostoba ember között? Egy ostoba ember a saját hibájából sem tanul, hanem ugyanazokat a hibákat követi el újból és újból és újból. De hogyan tudunk véget vetni ennek a körforgásnak? Hogyan tudunk véget vetni a hibák halmozásának? Lehet, hogy úgy érzed, hogy egy csomó hibát követtél az életedbe is, és újból és újból ugyanazokat a hibákat elköveted. A Biblia a Példabeszédek könyve 3:5-7-ben elmondja a kulcsot ehhez, és a megoldást ehhez. Azt mondja, bízz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Ne menj a saját fejed után, és itt egy kicsit megállunk. Mit jelent ez? Ne a saját bölcsességed alapján élj. Ne menj abba az irányba, amiről te gondolod, hogy helyes. Ne az érzéseid vezessenek. Ne az ösztönöd vezessen. Oké? Hanem bíz az örökkévalóban, teljes szívből. Minden helyzetben ismerd fel az örökkévalót és akaratát. Minden helyzetben keresd Istent, azt mondja, minden, az életed minden területén, az időbeosztásodban, a pénzügyekben, a kapcsolataidban, minden területen keresd Istent, az ő akaratát, és akkor majd ő egyengeti utadat, és vezeti lépteidet. Ne képzeld magadat túl okosnak. Álljunk meg itt is. Ne képzeld magadat túl okosnak. Mit jelent ez? Ne mondd azt, hogy ó, én ezt meg tudom oldani egyedül is. Tudom kezelni ezt, nagy fiú vagyok már, nagy lány vagyok már, tudom, mit csinálok, már van egy tervem, tudom, hogy fogom megcsinálni. Nem. Azt mondja az ige, ne képzeld magadat túl okosnak, hanem tiszteld és féld az örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat. Ez a kulcs. Az első dolog ahhoz, hogy áldott legyen az életed, hogy kijöjj ezekből a hibákból, a hibák halmozásából, az az, hogy Isten bölcsességére kell, hogy támaszkodj, és nem a saját bölcsességedre, nem a saját érzelmeidre, nem a saját meggyőződéseidre, nem a saját berögzött gondolkozásmódodra, hanem Isten bölcsességére kell, hogy bízd magadat, és Istenbe kell, hogy bízz. Isten nem akarja, hogy rossz döntéseket hoz az életedben. Isten nem akarja, hogy bukásokat bukásokra halmoz az életedben. Isten nem akarja, hogy sikertelen legyél. Isten azt akarja, hogy sikeres életet élj, hogy áldott életet élj. Azt szeretné, ha bölcs lennél. Azt szeretné, ha bölcs döntéseket hoznál meg az életed különböző területein, a párválasztásban, az időbeosztásodban, a pénzügyekben, a kapcsolataidban és minden másban. A Jakab 1.5-öt szeretném még egyszer felolvasni, amit az elején, és ezzel szeretném zárni ezt az üzenetet. Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni, hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagy lelkűen és szemrehányás nélkül ad. Egy nagyon fontos gondolatot szeretnék itt kiemelni. Ahhoz, hogy bölcsességet kapj, nem te kell, hogy várj Istenre, hogy majd Isten jön, és majd rendbe rakja az életedet. Majd Isten jön, és megoldja az életedet. Majd csak imádkozol, és akkor majd Isten majd megteszi helyetted. Nem, azt mondja az ige, hogy neked kell lépned. Neked kell kérned. Neked kell kutatnod a bölcsességet. Azt mondja Isten, itt vagyok, várok rád. Itt vagyok nagy lelkűen, rád akarom árasztani a bölcsességemet, viszont neked kell kérned. És ezzel a gondolattal szeretném ma zárni. Neked kell kérned. Szeretném, hogyha imádkoznánk most. És hogyha benned megérett ez a dolog, hogy szeretnéd, tényleg szeretnéd most kérni Istent, hogy adjon bölcsességet, akkor kérlek, hogy imádkozz most velem. Drága Istenünk, köszönjük neked a te igédet. Uram, bocsáss meg, hogy eddig a saját fejünk után mentünk az életünkbe. Bocsáss meg, hogy a saját bölcsességünk alapján vezettük az életünket. Bocsáss meg, hogy a saját gondolataink és érzelmeink alapján hoztunk meg döntéseket. Szükségünk van rád. Jövünk hozzád. És van bennünk egy vágy, atyánk, hogy adj nekünk bölcsességet. Adj a te bölcsességedből. Szükségünk van rád. Szeretnénk isteni bölcsességet az életünkbe. És a mai nap meghozunk egy döntést, hogy beléd vetjük a bizalmunkat. Benned fogunk bízni, és nem saját magunkban. Benned fogunk bízni, és nem a saját gondolatainkban, nem a saját terveinkben, nem a saját elgondolásainkban. Uram, megalázzuk magunkat. Szükségünk van ma rád, és befogadjuk, és elfogadjuk a te bölcsességedet. Futunk hozzád, kérlek, tegyél minket bölcsé. Van bennünk egy vágy. Szükségünk van rád. Szükségünk van erre. És kérlek, Uram, ahogy Salamon is, imádkozom azért, hogy mindenki, aki most hallgatja, Uram, legyen ez az első számú vágya, és az első számú imája az életében, hogy Uram, adj bölcsességet. Adj bölcsességet, hogy helyesen tudjam vezetni az életemet. Adj bölcsességet, hogy helyesen tudjam vezetni a házasságomat. Adj bölcsességet, hogy helyesen tudjam nevelni a gyermekeimet. Adj bölcsességet, hogy helyesen tudjam kezelni a pénzügyeimet, az időmet. Adj bölcsességet, hogy helyesen tudjak hozzáállni a munkámhoz. Adj bölcsességet, hogy helyesen tudjam kezelni a tanulmányaimat, jól csinálni az iskolámat. Adj bölcsességet. Szükségünk van rád, Jézus. Szükségünk van a te bölcsességedre. Jézus nevében. Amen.